Kezdődik a híradó csütörtök este, Szöllősi Györgyi vagyok, jó estét kívánok! Közép-Európa nyitva áll, Japán előtt a régió lesz az európai növekedés húzóereje, mondta Orbán Viktor Tokióban. A jegybank elnök szerint ki kell állni az egykulcsos adó mellett, Matolcsi György azt mondja, ez a további növekedés záloga. Áram már nincs, de még nem zárt be a józsefvárosi piac, folytatódik a bérlők, a MÁV és az önkormányzat vitája. 116 kilós betonromboló gránátot találtak Budapesten, több épületet és egy közeli kórházat is ki kell üríteni. Közép-Európa nyitva áll Japán előtt, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Tokióban. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai növekedés húzóereje Közép-Európa lesz, amely már túl van a válságon és újra versenyképes. A japán kormányfővel folytatott tárgyalása után a miniszterelnök azt is bejelentette, hogy szintetikus gumit gyártó magyar-japán vállalat létrehozásáról állapodott meg a MOL egy japán céggel. Orbán Viktor sikertörténetnek nevezte a beruházást, amely várhatóan 100 új munkahelyet teremt.
Alig egy hete jelentette be az egyik nagy japán autóipari vállalat, hogy a új beruházással 1000 új munkahelyet hoz létre Miskolcon. A Japánban tárgyaló Orbán Viktor, miután megkapta a szabadság és a demokrácia iránti elkötelezettségért odaítélt díszdoktori címet a tokiói Josei Egyetemen, előadásában is arról beszélt, hogy jó lehetőség Közép-Európa befektetőknek, az európai gazdasági növekedés motorja ugyanis ez a térség lesz.
Central Europe is open to you.
Közép-Európa túl van a válságon, megújult és versenyképes. Készen vagyunk, hogy együttműködjünk a világ egyik legversenyképesebb gazdaságával, mondta a miniszterelnök. A tokiói egyetemen bejelentették azt is, hogy a japán fővárosban megalakul a Közép-Európai Tanulmányok Intézete. Orbán Viktor délután nagy nemzetközi japán vállalatok vezetőivel is tárgyalt, majd a kormányfő jelenlétében több szerződést is aláírtak. Többek között egy olyan energetikai megállapodást, amelynek segítségével a közeljövőben szénbányákat nyithattak meg újra Magyarországon. Ezután a kormányfő megnyitotta a tokiói Magyar Kulturális és Turisztikai Információs Központot, este pedig Abe Shinzo miniszterelnök fogadta. A találkozó után a japán kormányfő szorosabb kapcsolatot sürgetett a visegrádi országok és hazája között. Orbán Viktor pedig bejelentette, a MOL vegyes vállalatot alapít az egyik japán vegyipari céggel, 100 új munkahelyet teremtve ezzel.
Vegyes vállalatot fognak létrehozni. 51%-ban japán, 49%-ban magyar cég lesz ez.
51% Nihon, 49%
Hungary. És szintetikus gumit gyárt majd Magyarországon.
Soste szintetikus rabáo Hungary de szézó szörű tojkotó ga kimerimása.
Visszaújvárosban, ami az országunk egyik elmaradottabb térsége.
Japán a világ harmadik legerősebb gazdasága és egyben egyik legnagyobb befektetője. Magyarországon is mintegy 120 japán vállalat működik. Eddig a távol-keleti ország cégei mintegy 1000 milliárd forintot fektettek be hazánkban. A híradót Tokióból Szimics Kulászló tudósította.
A kelet-közép-európai, az orosz és a török piac közelsége, valamint a nyugat-európai gumigyártó könnyű elérhetősége is segítette, hogy Magyarországon fektessen be a japán cég. Ezt írja a MOL. A cég közleménye szerint a japán-magyar együttműködéssel felépülő új üzemben a legmodernebb autógumikhoz szükséges alapanyagot gyártanak majd. Az értékesítés 2017-ben kezdődhet el. Múlt héten egy másik japán cég, a Takata jelentette be, hogy gyárat épít Miskolcon, azzal a beruházással 1000 új munkahely jön létre. Az egykulcsos személyi jövedelemadó rendszer a kulcs a gazdasági növekedéshez és a sikerhez. Ezt is mondta a miniszterelnök Japánban. Matolcsi György jegybankelnök is arról beszélt tegnap, hogy a 2010-ben végrehajtott gazdaságpolitikai fordulat alapja az egykulcsos rendszer bevezetése volt.
Sok éves visszaesés után növekedésnek indult az építőipar. Főleg az autógyáraknak köszönhetően egyre meggyőzőbb az ipar teljesítménye. És egyre többet költenek az emberek a boltokban. Elemzők szerint ezeknek is köszönhetően folyamatosan javulnak a gazdaság kilátásai.
Az új jövedelemadó rendszer a növekedés egyik fő motorjának tekinthető.
A Nemzetgazdasági Minisztérium adó és pénzügyekért felelős államtitkára szerint az egykulcsos adó pozitívan hat a fogyasztásra, hiszen 2011-es bevezetése óta évente 500 milliárd forintot hagy az emberek pénztárcájában.
Tapasztalatok alapján kimondhatjuk, hogy a gazdasági válságban az egykulcsos személyi jövedelemadónak köszönhetjük azt, hogy nem keletkezett komolyabb visszaesés a hazai keresletben, sőt, meg tudott indulni a kiskereskedelmi forgalom növekedése.
A miniszterelnök a Japánban tartott üzleti fórumon úgy fogalmazott, a magyarországi egykulcsos személyi jövedelemadó rendszer a kulcs a gazdaság növekedéséhez. Ez a háttere a magyar gazdaságpolitika sikerességének. Magyarország lehetőségként tekintett a válságra, kreatív és innovatív megoldásokkal úgy növeltük a magyar gazdaság versenyképességét, hogy közben Európa egyik termelési központja lettünk, jelentette ki Orbán Viktor.
Egy kulcsos adórendszer nélkül ma nem lenne kimondható, hogy egyszerre van Magyarországon egyensúly, fenntartható egyensúly és növekedés, fenntartható növekedés.
Erről pedig a jegybank elnöke beszélt szerdán egy gazdasági konferencián. Matolcsy György azt mondta, hogy a kormány 2010-ben gazdaságpolitikai fordulatot hajtott végre, aminek egyik fő eleme volt az egykulcsos adórendszer bevezetése.
Egyértelműen igazságos adórendszer, az egykulcsos megítélésem szerint minden egyes eredményünk mögött ott van. Ki kell állnunk tehát az egykulcsos adórendszer mellett, mert az a jövedelmi többlet, ami a családoknál marad, nélkülözhetetlen volt a fogyasztási szint fenntartásához és a belső megtakarítási szint emeléséhez.
Az egykulcsos adórendszer bevezetése 2011-ben kezdődött. Az idei az első év, amikor minden munkából származó jövedelem után egységesen 16% személyi jövedelemadót kell fizetni.
Itt van velünk Szilágyi Béla, a Híradó szakriportere. Béla, mit mondanak az elemzők, milyen előnyei vannak az egykulcsos adórendszernek?
Üdvözlöm a Híradó nézőit, szervusz! Legnagyobb előnye talán az egykulcsos adórendszernek, hogy a 2011-es bevezetése óta a Nemzetgazdasági Minisztérium számításai szerint évente több mint 500 milliárd forintot hagy az emberek zsebében, az emberek pénztárcájában. Ez pedig a fogyasztás mellett a lakossági megtakarítások növekedését is segíti. Emellett a munkára is ösztönöz, vagyis megéri többet dolgozni, így többet keresni, mert kevesebb adót kell fizetni, mint a progresszív, több kulcsos adórendszerben. Nagyon fontos, hogy az egykulcsos adórendszer fehéríti a gazdaságot, hiszen 2010-ben, illetve az azt megelőző években a magasabb jövedelmük között sokan voltak azok, olyanok, akik trükköztek, eltitkolták jövedelmük egy részét, hogy alacsonyabb kulcssal adózzanak utána, sőt voltak olyanok is szép számban, akik egyenesen offshore országokba utaltatták át fizetésüket, és semmilyen adót nem fizettek utána. Ez a helyzet mára gyökeresen pozitív irányba változott. A vállalkozásoknak is megéri az egykulcsos adórendszer több szempontból is, hiszen például, ha értékelni akarják munkavállalóik teljesítményét, emlék a fizetéseket, mondjuk az egyszerűség kedvéért bruttó 1000 forinttal, akkor így több mint 800 forintot készhez is kapnak a dolgozók.
Béla, köszönjük! Az MSZP szerint az elmúlt 3,5 év gazdasági adatai cáfolják, hogy sikeres lenne az egykulcsos adó. Burán Sándor azt mondja, igazságtalan és a leggazdagabbaknak kedvez az adórendszer. A szocialista politikus szavai szerint vergődik a magyar gazdaság, szerinte ez is az egykulcsos adó miatt van. A Fidesz szerint az MSZP és Bajnai Gordon a bankárok oldalán áll. Zsigó Róbert azt mondta, a baloldal a bankadó kivezetésére, illetve csökkentésére készül, a kieső bevételt pedig a családokkal és a munkavállalókkal fizettetné meg. A Fidesz szóvivője szerint emiatt Bajnai Gordon például a 16%-os személyi jövedelemadó helyett 40%-os kulcsot vezetne be. Az Együtt PM mindenre úgy reagált, Bajnai Gordon nem készül a bankadó eltörlésére, az egykulcsos SZIA rendszert viszont, ahogy írták, ki kell dobni. Elkészült a győri Graboplast PVC újrahasznosító üzeme Tatabányán. Az átadáson Német Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter emlékeztetett arra, hogy a fejlesztés a vállalat saját szabadalmán alapulva jött létre. Hangsúlyozta, a Graboplasthoz hasonló kutatás-fejlesztési tevékenységet is folytató cégek jelentik Magyarország versenyképességének egyik erősségét.
Ők most ezekkel a lépéseikkel, beruházásokkal megtestesítették mindazt, amit mondunk, hogy Magyarországnak ahhoz, hogy előrébb tudjunk lépni, szüksége van. Exportorientáltan dolgoznak, környezettudatosan dolgoznak, támogatják az innovációt. Azt gondolom, hogy mindenképpen támogatásra méltó a tevékenységük.
November 20-ától a szolgáltató állja a lakossági gázkészülékek kötelező műszaki biztonsági felülvizsgálatának költségét, ezt írja elő a módosított földgáztörvény alapján kiadott miniszteri rendelet. A módosítással a háztartások akár több 10 000 forintot is megtakaríthatnak. Ezzel együtt a lakosság is nagyobb biztonságban lesz.
Nagyon fontos a gáznak az ellenőrzése, hogy jó-e, mert veszélyes lehet.
Éppen ezért Andó Gyuláné Erzsike évente ellenőrizteti a gázkészülékeit, hogy megelőzze a bajt.
Nagyon sokszor bejönnek ide az unokáim, azokat is féltem, és minden évben egyszer ellenőriztetem szakemberrel.
Az idős asszony 23 éve lakik ebben a salgótarjáni, kétszobás gázfűtéses lakásban. Ketten vannak, a fia is vele él. Azt mondják, évente több ezer forintba került eddig a gázkészülékek felülvizsgálata, amit minden fűtési szezon előtt elvégeztetnek.
Októberben szoktuk kihívni a szerelőt a konvektorok felülvizsgálatára, ugye fűtési szezon előtt, és hát ez általában 1-2 ezer forintos tételt jelentne, de hát sokszor az is hiányzik a kasszából. Most annak viszont nagyon örülünk, hogy ezek után ez a költség nem minket fog terhelni.
November 20-ától a gázkészülékek kötelező felülvizsgálatáért nem az embereknek kell fizetniük, hanem a szolgáltatóknak. Ez a kormány újabb rezsicsökkentési programja.
A jövőben a kötelező műszaki biztonsági felülvizsgálat díját az egyetemes szolgáltatók fogják viselni, és nem háríthatják át a felhasználókra.
Szatmári Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára ezt csütörtökön jelentette be. Azt mondta, családonként így több 10 000 forintos kiadástól kímélik meg a magyar embereket. Ezzel együtt a lakosság nagyobb biztonságban is lesz, sokan ugyanis azért nem ellenőriztették a készülékeiket eddig, mert nem volt rá pénzük.
Sajnos híradásokban találkozunk olyan eseményekkel, amikor nem jó karbantartott és nem jó beüzemelt gázkészülékek akár tragédiát is okozhatnak.
Akinek 1981 előtt vagy ismeretlen időpontban szerelték be a gázkészülékét, annak az év végéig kell kérnie a felülvizsgálatot a szolgáltatójától. Mindenki másnál a kötelező gázmérőcserével együtt végzi el a szolgáltató a készülékek ingyenes felülvizsgálatát is. A kormány egy alapot is létrehoz, amiből pénzügyi támogatásban részesülhetnek azok, akik nem tudják kifizetni a meghibásodott gázkészülékük cseréjét vagy javítását.
A Fidesz szerint jövőre jelentősen javulnak az alacsony keresetű családok életkörülményei, a családi adókedvezmény kiterjesztése, valamint a rezsicsökkentés és a tartósan alacsony infláció miatt. Puskás Imre azt mondta, azzal, hogy a családi adókedvezményt a járulékokból is levonhatják, a két minimálbéres fizetésből élő és három gyermeket nevelők havi 35 000 forinttal többet vihetnek haza.
Legszerényebb jövedelmű családok egyre többből tudjanak gazdálkodni, egyre jobb lehetőségek közepette tudják a gyerekeiket felnevelni. Ezért fontos az, amelyet a parlament az adócsökkentés kapcsán döntést meghozott. Fontos, mert jövedelem oldalán jelentősen növeli a családoknak a lehetőségeit.
Az alaptörvény a köztársasági elnök egyedüli és kizárólagos jogosítványaként határozza meg az országgyűlési képviselők választásának kitűzését, de erre legkorábban január elején biztosít lehetőséget az alkotmány. Ezt írta Áder János köztársasági elnök Mesterházi Attilának. Az MSZP elnöke tegnap nyílt levelet írt az államfőnek, amelyben rákérdezett a jövő évi országgyűlési voksolás lehetséges időpontjára, mert korábban több kormánypárti képviselő konkrét dátumokról beszélt.
Államfőként törvényes kötelezettségeimmel összhangban fogom kiírni és kihirdetni a választások időpontját. Ezt válaszolta Áder János köztársasági elnök Mesterházi Attilának. Az MSZP elnöke szerdán nyílt levélben kérdezett rá a jövő évi országgyűlési voksolás lehetséges időpontjára, mert korábban több kormánypárti képviselő konkrét dátumokat említett. Áder János azt is hangsúlyozta, az alaptörvény a köztársasági elnök egyedüli és kizárólagos jogosítványaként határozza meg a választás időpontjának kitűzését. Az államfő azzal zárja Mesterházi Attilának írt levelét, hogy idézem, bízom benne, mind ön, mind az ön által vezetett párt, mind más pártok politikusai tartózkodni fognak attól, hogy olyan döntéseket előlegezzenek meg, amelyek meghozatalában semmiféle alkotmányos jogkörök nincs. A Híradónak nyilatkozó alkotmányjogász szerint az időpont kijelölése körüli feszültség az egész választási rendszerre kihat.
Akik ilyen módon kívánják összeesküvés elméletek gyártásával befolyásolni a választókat, akár úgy is, hogy ezen elmélet részévé teszik a köztársasági elnököt, azok legvégső esetben jogsértést követnek el, és felelősséggel tartoznak az ilyen jellegű kijelentéseikért.
Áder János az MSZP elnökének azt írta, az a leghelyesebb, ha a kérdésre nem személyesen, hanem az ország nyilvánossága előtt nyílt levél formájában válaszol. Az államfő részletesen kifejtette, hogy milyen szabályok vonatkoznak a választások időpontjára, ez alapján pedig leszögezte, 2014-ben az országgyűlési választások első lehetséges törvényes időpontja április 6-a, az utolsó pedig május 25-e. A legutóbbi 2010-es választás előtt Sólyom László akkori köztársasági elnök többször kijelentette, hogy a minél rövidebb kampány érdekében a lehető legkorábbi időpontra tervezi a választás kiírását, amely nem lehet ünnepnapon, ezért lett 2010-ben április 11-e az első forduló napja.
Az MSZP sporttagozatának alelnöke rendelte meg a hamis bajai videót. Erősítette meg korábbi kijelentését a ma reggelben Kőrös Gusztáv, akinek a videó ügy miatt kellett kilépnie Gyurcsány Ferenc pártjából. A Híradónak nyilatkozó politológus szerint a bajai videó az egész baloldalnak árt, mert a választók csak egymással veszekedő, torzsalkodó pártokat látnak.
Király György kiemelt, hogy kellene egy oktató film.
Kőrös Gusztáv, aki jelen volt a bajai hamis videó felvételénél, az M1 ma reggel című műsorában újra megerősítette, amit már korábban is mondott. Vagyis, hogy az MSZP sporttagozatának alelnöke, Király György rendelte meg tőle a bajai hamis videót. Kőrös Gusztáv, aki a Demokratikus Koalíció tagja volt a videó készítésekor, elmondta, hogy a szocialista politikussal kétszer is találkozott, és állítása szerint a második alkalommal rendelt tőle egy választási csalásról szóló oktatófilmet.
Amiről beszélt a média, az újságok, azt ugyanúgy játsszuk le, mint az megtörtént volna, és az tökéletes lenne, de hangsúlyozta, kizárólag szűk körbe, zárt körbe, tehát a nagy nyilvánosságot kizárni.
Király György korábban többször tagadta, hogy ő rendelte meg a felvételt. A bajai hamis videó október 18-án került nyilvánosságra, miután a hvg.hu leközölte. Az eddigi nyilatkozatokból és a nyilvánosságra került tanúvallomásokból az derül ki, hogy Király György az MSZP sporttagozatának alelnöke vitte be a párt székházába a felvételt, a hvg.hu-nak pedig a párt akkori kommunikációs igazgatója adott tovább egy példányt.
Fizikai kiváltó szinten a DK-nak a produkciója.
Szanyi Tibor kedden a Kossuth Rádióban a DK produkciójának nevezte a hamis bajai videót. Arra utalt, hogy a Demokratikus Koalíció egy korábbi felhívásában 100 ezer forintot ajánlott fel annak, aki bizonyítani tudja a bajai választási csalást. Szanyi Tibor szerint erre a felhívásra készült a hamis videó.
Volt egy megrendelés, ugye bizonyítékot rendelt a Demokratikus Koalíció, szerintem eléggé pancser módon. Piac reagált, gondolom több helyütt is elkezdtek gyártani különböző bizonyítékokat, valamelyik piacképes volt, amit el tudtak sütni.
Tibor, otromben hazudsz, és ha fideszes lennél, már bepereltünk volna. Így reagált egy közleményben Gréci Zsolt, a Demokratikus Koalíció szóvivője, Szanyi Tibor kijelentéseire. Majd azt írta, mi kiálltunk az MSZP mellett a bajai videó kapcsán, erre te hátulról szúrsz.
A bajai videó hamisítási botrány.
Lánci Tamás politológus, a Századvég Alapítvány vezető elemzője szerint az egész baloldal teljesítményét rontotta a videóhamisítási botrány, főként azért, mert megpróbálták, ahogy ő fogalmazott, egymásra kenni.
Elsősorban egymással veszekedő, torzsalkodó pártokat látunk, ez mindenképpen lefelé húzott teljesítményüket, és hát az egész baloldalra rávetül közben a bajai videóhamisítás, ugye.
Lánci Tamás hozzátette, hogy a baloldali pártok népszerűsége az ő felmérésük szerint vagy nem változott, vagy inkább csökkent, mint sem növekedett.
Gyorsítja a választási felkészülést az MSZP, az Együtt PM-mel, ezt mondta Mesterházi Attila Nyírbátorban, ahol Bajnai Gordonnal együtt mutatta be a két párt Szabolcs megyei jelöltjeit. Mesterházi Attila azt mondta, a kampányban nagy részt közösen járják majd az országot és mutatják be az ellenzéki szövetség jelöltjeit. A jelölt bemutató helyszínén Bajnai Gordon néhány szimpátia tüntető és több tucat ellentüntető várta táblákkal. Volt, amelyikre azt írták, hogy nekünk számít a rezsi. Néhányan élőlibát is vittek magukkal. A 6 szabolcsi választókörzetből 4-ben az MSZP, 2-ben az Együtt PM indít jelöltet. A Jobbik azt szeretné, ha sarkalatos törvényben hosszabbítaná meg 2020-ig az országgyűlés a külföldiek magyarországi termőföld vásárlási moratóriumát. Vona Gábor, a Jobbik elnök frakció vezetője azt mondta, erről határozati javaslatot is benyújtottak az országgyűlésnek.
Hát az, aki a magyar földet kiárusítja, az, aki a magyar földet
hagyja elveszni, az a magyar nemzetgazdaságnak árt, az a magyar munkahelyek ezreit, százezreit teszi tönkre, vagy megalakulásuknak szab akadályt, és az ökotudatos, ökoszociális életminőséget veti el.
Jogerősen 10 hónap egy évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Keresztúri Farkas Csabát, a szegedi közgyűlés jobbikos képviselőjét a szegedi törvényszék. A bíróság csoportosan elkövetett garázdaság büntettében mondta ki bűnösnek a politikust, akinek ezzel a képviselői megbízatása is megszűnik. Keresztúri Farkas Csaba még 2011-ben egy rendezvényen ittasan közeledett egy nőhöz, majd összeverekedett a nő testvérével. Az LMP szerint a kormány vonakodik érdemi lépéseket tenni a devizahitelesek megmentésének érdekében. Ezt Schiffer András, a párt társelnöke mondta mai sajtótájékoztatóján, miután tárgyalt a bankcsapda érdekvédelmi civil szervezet képviselőivel. Az ellenzéki párt azt javasolja, hogy a bíróságok kapjanak több pénzt a megnövekedő számú devizahiteles perek miatt.
Tehát a devizahitel krízis kezeléséhez hozzátartozik az is, hogy a bíróságok kapacitását növelni kell, ehhez egy legalább 4-5 milliárdos költségvetési plusz forrásra szükség van.
Idén 145 ezeren vettek részt az Erzsébet program táboraiban és kirándulásain. Bár a tábor szezonnak vége, a program tovább folytatódik az Erzsébet vetélkedővel, amin hazai és külhoni magyar diákok mérhetik összetudásukat a Kárpát-medence történetéről, hagyományairól és kultúrájáról.
A fa megmunkálásával ismerkedtek a nyaraló gyerekek a Balaton-Berényi Népművészeti Erzsébet táborban.
Ez szimpú gyaló. Mindig kell venni belőle a faforgácsot.
Ez pedig már a Fonyódligeti üdülés. A foci edzés Vince Ottóval volt az egyik legnépszerűbb a gyerekek között.
Én még nem voltam a Balatonon, de amúgy jó itt lenni.
Szépen belefűzzük, de csak egyszer az első lukba.
Most először a fogyatékkal élő fiatalokat is fogadták az Erzsébet táborokban. Idén nyáron összesen 8 helyszínen 56 tematikus tábor várta a rászoruló gyerekeket.
Az idei táborokban és kirándulásokon 50 ezer gyerek vett részt, úgyhogy továbbra is érvényes a programra az, hogy az elmúlt 20 év legnagyobb szociális programja.
A táborok után a program tovább folytatódik.
Festőt keresünk. Aki aztán olajképet festett, a keresd meg egyszerűen, és ez ki volt.
Az Erzsébet vetélkedőre készülnek a Sopron-Kövesdi iskolások, a hetedikesek és a nyolcadikosok is jelentkeztek. Gyakorolnak a nagyváradiak is. Itt egyébként is oktatnak magyarság ismeretet, így a vetélkedővel a diákok tovább gyarapíthatják tudásukat.
Ezek a kérdések ugye a magyarságra vonatkoznak, és ugye mivel mi magyarok vagyunk, ezért fontosnak tartottuk, hogy ismerjük a hátterünket és ezeket az értékeinket, ami Kárpát-medencében rejlik.
Az Erzsébet vetélkedőre december közepéig lehet jelentkezni. Eddig már több mint 250 csapat regisztrált. Az internetes fordulók után a 10 legjobb csapat jut a márciusi döntőbe. Ott szóban mérhetik össze, hogy ki mennyit tud a Kárpát-medence történetéről, hagyományairól és kultúrájáról. A legjobbak és felkészítő tanárai értékes tárgyereményeket, valamint üdülést nyerhetnek.
Idén novemberig már 250 konyha csatlakozott a Mintamenza programhoz, így már több mint 700 ezren étkeznek egészségesen. A kormány idén csak nem 50%-kal emelte a közétkeztetésre szánt éves fejkvótát, így a szakértők szerint a frissebb és változatosabb menüsor finanszírozása nem jelent problémát.
Géppel darálták a hagymát a resztelt májhoz. Csütörtökön ez volt az ebéd az iskolában Gyulán. A főként óvodáknak és iskoláknak szállító Gyula konyha 2011-ben csatlakozott a Mintamenza programhoz, amelynek célja a friss, változatos és egészséges ételek terjesztése és a helyi termelők támogatása.
Az alapanyagok tekintetében, főleg a zöldségekre vonatkozóan helyi termelőktől, illetve a város által működtetett mezőgazdasági KFT-től szerezzük be egy részét.
Szerettem a májat és a rizst.
Magyarországon több mint 2 millióan vesznek részt a közétkeztetésben. Minden harmadik embert szolgál ki olyan konyha, amely tagja a programnak.
Országosan mindegy 250 konyha kapcsolódott a munkánkhoz, és egyre több élelmiszer termelő és egyre több élelmiszergyártó az, aki termékeinek fejlesztésekor figyelembe veszi azt, hogy a Mintamenza program igényének megfeleljen.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a Mintamenza program biztos piacot jelent a hazai termelőknek. Tagjaik közül 17 ezer termelő képes jó minőségű alapanyagokkal ellátni a mintákat.
Tehát egy olyan erős piaci lehetőség a termelőknek, ami egy hosszú távú, kiszámítható és mindenképpen egy biztos piacot jelenthet, ha beszállítóként megjelennek a közétkeztetésben.
Az egészséges étrend terjesztésére idén a tavalyi támogatásnak csaknem a dupláját fordítja az állam. Az éves közétkeztetési fejkvóta 68 ezerről 102 ezer forintra emelkedett.
Egyelőre nem zárták be a józsefvárosi piacot, de az áramot már lekapcsolta a terület tulajdonosa, a MÁV. A bérlők nem fogadják el a bérleti szerződés felbontását, így nem is ürítették ki a piacot, és bírósági útra terelték az ügyet. A MÁV mindenképpen vissza akarja szerezni a területet, a kerület polgármestere szerint időhúzás zajlik, de a piac bezárásán nem tudnak változtatni.
Rendőrségi kísérettel érkeztek a MÁV képviselői a józsefvárosi piacra, hogy átvegyék a területet, mert a szerződés felmondása óta letelt a 150 napos türelmi idő. A bérlő viszont nem akarta átadni a területet.
A bíróságnak benyújtottuk ezt az egész keresetet, mert szerintük jogellenes a felmondás.
A cég szerint december végéig kifizették a havi 40 millió forintos bérleti díjat is, ezért birtokvédelmet is kértek a bíróságtól.
150 napja volt a Komondor Kft.-nek arra, hogy kiürítse a piac területét. Egy lépés nem tett.
Hosszas vita után engedték be a tulajdonos embereit és a sajtót a piacra. Ebben a konténerirodában tárgyaltak a bérlővel a mávosok. Nem tudtak megegyezni.
Komondor Kft. Nem hajlandó a piacot birtokba adni. Most közösen elmegyünk és az órálásokat rögzítjük, mert a MÁV ZRT képviseletében az az álláspontunk, hogy a közüzemi szerződések megszűntek.
A bérlő azt mondja, addig nem is mennek el a területről, még a bíróság jogerős határozata meg nem születik.
A bérleti szerződés felmondása jogszabályba ütközik, ezért érvénytelen. Az üzemeltető 2013. 6. napján az ügyben a bírósághoz fordult, és a felmondás jogszerűtlensége miatt a MÁV ZRT ellen keresetet indítottunk be.
A kerület polgármestere szerint ez csak időhúzás. A piacot biztosan bezárják.
Néhány hetet még nyerhetnek vele, de a döntésen nem változtat. Éppen ezért nem lehet arra a kérdésre sem válaszolni, hogy ez mikor következik be, de még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy az a piac ott marad.
A MÁV megszüntette a piac területén az áramszolgáltatást, most pedig azon dolgoznak, hogy a vízszolgáltatást is korlátozzák, hogy az árusok minél hamarabb elköltözzenek.
Egy több mint 100 kg-os második világháborús bombát, egész pontosan beton romboló gránátot találtak a fővárosban, az Orci parknál. Emiatt kiürítették a Szent László kórház egyik épületét és a közeli utcák lakóházait is. Ott van a helyszínen kolléganőm Kovács Katakat, a hány embert kellett kitelepíteni, és lehet-e már tudni, mikor mehetnek vissza?
Jó estét kívánok! 500 lakóingatlant kellett kiüríteni, ami azt jelenti, hogy mintegy 1000 embernek kellett elhagynia otthonát. Akik nem tudtak hova menni, őket a Telepi utcai általános iskolába, illetve a Ferencvárosi Művelődési Központba vitték, és sokan jöttek melegedni ide a lezárás szomszédságában lévő Heinpár gyermekkórházba is. 20 olyan beteg, idős, mozgásában korlátozott ember volt, akiket a mentők szállítottak el az említett telepekre. Az érintett körzetben található a Szent István kórház égési osztálya, onnan 28 embert kellett másik osztályokra szállítani. Az elmúlt percekben kaptam a hírt a tűzszerészek parancsnokától, hogy a gránát hatástalanítása már csak 10 perc és fél óra közötti időtartamot vesz igénybe. Ha ez megtörténik, akkor mindenki visszaköltözhet otthonába. A lakosok egyébként nagyon nyugodtan és higgadtan vették tudomásul a kiköltöztetés hírét. Ugyanez az autósokra már nem mondható el. Itt az elmúlt percekben volt egy sofőr, aki nem vett tudomást a lezárásról, és szinte lassítás nélkül hajtott át a szalag alatt, őt a rendőrök állították meg, mivel a lezárás érinti az egész nagyvárat teret, az Üllői út egy nagy részét is, ezért a fővárosban nagy dugók alakultak ki.
Kata, köszönjük! Gázömlés miatt 362 diákot és 21 pedagógust menekítettek ki az iskolából a Békés-megyei Mezőberényben ma délelőtt. Földmunka közben sértettek meg egy gázvezetéket az iskola mellett. Senki sem sérült meg, a diákokat a művelődési házban és az önkormányzati intézményekben helyezték el. A szivárgást egy óra alatt sikerült megszüntetni. Vádat emelt az ügyészség a Csepelen élve eltemetett hajléktalanok ügyében. A négy fős társaság a nyomozás adatai szerint már évek óta az erdős területen élt, és 2010. szeptemberében egy diósdi férfival, egy évvel később pedig egy négy fős családdal végzett. A banda vezetője B. Dragan szerb háborús veteránnak állította be magát.
Az ügyben különös kegyetlenséggel több emberen elkövetett emberülés büntette, valamint más bűncselekmények miatt nyújtottunk be vádiratot. A vádirat lényege szerint a vádlottak jellemzően korábbi sérelmeik miatt összesen 5 embert, először egy diósdi férfit, majd a későbbiekben egy 4-tagú családot öltek meg.
Légtérsértés miatt riasztották a Magyar Honvédség gripenjeit tegnap a kecskeméti repülőbázison. Az úgynevezett alfa riasztást azért rendelték el, mert egy a magyar légtérbe berepülő utasszállítógép nem válaszolt a légirányítás hívására. Végül helyreállt a rádiós kapcsolat, és a két gripen egészen az ország határáig kísérte a gépet.
Alfa riasztási gyakorlat a kecskeméti bázison. Ez a hang jelzi a pilótáknak, ha egy repülőgép engedély nélkül lép be a magyar légtérbe. Szerdán éles riasztást kaptak a kecskeméti pilóták. Egy katari felségjelzésű Boeing 777-es utasszállító Magyarország légterébe érve nem válaszolt a földi irányítás hívásaira, ezért a spanyolországi NATO légierő központ elrendelte a magyar vadászgépek alfa riasztását.
Felszálltunk, a vadászirányító ráfordított minket a célra. Igazából ebben a pillanatban nem tudtuk még, hogy konkrét emi repülőgépről van szó, csak kaptuk a céltájékoztatást, radaron megtörtént a befogás, és ráfordultunk a repülőgépre. Egy idő után bizonyos távolságból tudtuk beazonosítani, hogy konkrétan mi utasszállító repülőgépről is van szó.
Így néz ki egy elfogás a levegőben. Ezt láthatta a Boeing spanyol kapitánya is a pilóta fülkéből. Igaz, ekkorra már helyreállt a rádiós kapcsolat. A Frankfurt és Dubaj közötti útvonalon közlekedő repülőgépet ezután a vadászpilóták az ország határig kísérték. Amennyiben a légsértő utasszállító menekülni próbált volna, akkor a gripenek akár le is szállíthatták volna. Ha pedig ellenséges tevékenységet észlelnek, a vadászpilóták megsemmisíthetik a gépet.
Tordai Teri, Koncz Gábor, Kern András, a magyar színészek színejava, csaknem 60 színművész forgat együtt a Vissza a moziba, nézzünk magyar filmeket című produkcióban. A rövidfilm célja elsősorban az, hogy visszacsalogassa a nézőket a magyar filmekre, a magyar mozikba.
Egymás után érkeztek a színészek a Vissza a moziba, nézzünk magyar filmeket című produkció forgatására.
És tessék!
Két nap alatt 60 magyar színésszel készül majd felvétel.
Amikor én 20-30 éves voltam, akkor dőltek az emberek a moziba.
Tordai Teri azt mondja, azzal is tehetnek a magyar filmekért, ha megismertetik a nézőkkel a színészeket.
Mint egy család vagyunk együtt, és azt hiszem, hogy ezt akarják újból visszahozni, hogy a közönség úgy szeressen minket, mint ahogy mi is szeretjük a közönséget, és olyan filmeket szeretnénk csinálni, ami behozza a közönséget.
A rendező Antal Nimród Amerikából érkezett a kampányfilm forgatására.
Fontos, hogy jöjjünk újra, nézzünk magyar filmeket, és azt hiszem időben ez meg fog változni.
Az elmúlt hónapokban több mint 20 magyar film készült el. Ezeket folyamatosan vetítik majd a mozikban.
Ez egy nagyon fontos rész ennek a dolognak, hogy a néző valahogy megszólíts, vagy megijeszted, vagy megnevetteted, vagy elgondoltatod, de valamilyen érzelmi kapcsolat kell, hogy legyen.
A Vissza a moziba, nézzünk magyar filmeket című produkciót a televíziókban, a mozikban és online felületeken is vetítik majd.
Csapattársai adták át a győri szurkolók ajándékait Natasa Kovacsevicsnek Belgrádban. A 19 éves kosaras szeptemberben egy buszbalesetben veszítette el a bal lábát.
Percekig állva tapsolták a belgrádi Zseleznik stadionban Nataša Kovačevićet a tiszteletére rendezett Crvena Zvezda 6 Agro Uni Győr barátságos mérkőzés előtt. Győri csapattársai várták a pályán, hogy átadjanak neki a szurkolók által küldött több száz plüssállatból egyet-egyet. Leírhatatlanul megtisztelve érzem magam, hogy meglátogattak és eljöttek miattam. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk egymással, fel kell dolgozni, ami történt, minden bíztatás sokat jelent, de hogy ma találkozhattam velük, ez minden támogatást felülmúl, mondta Nataša. A győri kosarasok autóbusza szeptember 7-én összeütközött egy személyautóval és felborult, amikor a csapat Sopronba utazott egy edzőmérkőzésre. A baleset után a 19 éves Nataša Kovačević bal lábát térd alatt amputálni kellett. A szerencsétlenség után néhány héttel a játékos hazatért Szerbiába. Csapattársai azóta várták, hogy újra találkozhassanak vele.
Ajándékokat mindenki hozott neki személyesen is, illetve a szurkolók által bedobált plüssállatokat, amit a Jekaterinburg meccs dobáltak be, illetve különsütöttek tortát, képeket készítettek, úgyhogy hoztunk neki ezt azt.
Nataša most protézissel tanul újra járni. A győri csapat továbbra is visszavárja őt.
Én most is a győri csapat tagja, és ezért is hoztuk magunkkal a hivatalos győri mezét is, és átadtuk neki, hogy érezze azt, hogy ennek a közösségnek a tagja, és számítunk rá, és várjuk szeretettel a második otthonába, Győrbe.
Nataša néhány hete már a kosárra is dobál. Azt mondja, ha a rehabilitáció után rendben lesz minden, akkor persze nem olyan szinten, mint régen, de biztosan fog kosárlabdázni. A győri szurkolók által küldött több zsáknyi plüssállat előtt felsorakozva, csapattársai és a közönség is bíztatta ebben az elhatározásában.
Sporttal folytatjuk, aztán pedig jön az időjárás jelentés, utána Fábri és munkaügyek. A mai estében szó lesz a bankokra kiszabott rekordbírságról is, rögtön utána híradó, várom önöket, addig is maradjanak velünk.